Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Húsvét vasárnapjának az evangéliumát olvasom. A mai napon ez Máté evangéliumából a 28. fejezet elejéről az első 8 versből szól. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. Urunk, szentelj meg minket igéddel. Igéd igazság. Amen. Áldott az Isten, aki evangéliumot teremtett nekünk, és életre változtatta a halált. De vajon lehet-e számunkra erőforrás, élő szó, muníció, igazi, tartalmas fegyver a csüggedéssel, bánattal, hitetlenséggel vagy reménytelenséggel szemben? Az evangélium, ami tudósít arról, hogy Jézus él. Vajon lehet-e komolyan beszélni arról, hogy halál, ugyan hol van a te fullánkod? Medvegy Antalnak, a Sárvári gimnázium egykori igazgatójának a novelláját olvasom. Az a címe: egy szavas ige hirdetés. Tessenek figyelni rá. Sok prédikációt végighallgattam, figyeltem a karizmatikus evangélizátorokat, gyötrődő, egyszerű papokat, nagy műveltségű, okos lelkészeket. Napokra, évekre maradtak meg bennem kezdő teológusok és aranyszájú püspökök írás magyarázatai. Azt hiszem, legtöbben így vagyunk a szentbeszédekkel. Olyan ige hirdetést azonban, mely megállított, mint a hang állította meg Sault a damaszkuszi úton, csak egyszer hallottam. Egyszer, egy szóban, az öreg Simontól. Ez a szó azonban ma is visszacseng. S most, hogy egyre jobban hallom a harangszót, üdvösségem záloga. Ha nem hallanám, az örök sötétséggel kellene számolnom. Simon doktor a házi orvosunk volt. Ő segített a világra, ő varta össze a fejem, amikor másfél évesen a Juhász utcában kiestem a konyha ablakból az utcára. Igen jól csinálta, mert bár a hegek megmaradtak, legénykoromban azokat a lányok mindig megsimogatták, hogy milyen érdekes. Aztán a konyhán ő gipszelte be a törött lábam, amikor abba beletalpalt a másik csapat félmázsás centere. Ez volt a legjobb betegségem, mert az orvos azt mondta anyámnak, hogy a cukros befőt segíti a csontképződést. Ezen okok következtében Simon doktor számomra valami különleges, másokhoz alig hasonlítható emberré lett, pedig azoktól alig különbözött. Igaz, a ruhája tisztább és vasaltabb volt a megszokottnál, mi csak vasárnap jártunk így. A szemüvege furcsán csillogott, és mindig azt hittem, hogy aranyból van a kerete. Jó időben nem hordott kalapot, és a helyi barna fejű tótok közt feltűnő sárga haja a megtévesztésig aranylott. Így hát gondolataimban a hallott mesék királyaival, a váratlanul megjelenő bölcs manókkal, soha nem ismert varázslókkal, mikulásokkal rokonítottam. Simon doktor titkát akkor fejtettem meg, amikor az elemibe kerültem, és megtanultuk Jézus tanítványainak a neveit. Mert íme, ott van Simon. Simon, aki gyógyít, aki segít, aki vigasztal, és megtámaszt minden gyengét. Az öreg doktornak nem szóltam semmit, de ha találkoztunk, ránevettem, tudom öreg, hogy ki vagy. Eltelt 40 esztendő, én elkerültem az ország másik végébe, szüleim maradtak a poros alföldi nagyközségben Simon doktorral együtt. Évente egyszer mentünk haza a gyerekekkel. Azon az utolsó nyáron apám még erős volt, s úszni tanította az unokáit a Kőrösben. Ezért lepett meg, amikor egy kora őszi napon az ótemplom másodlelkésze telefonált, gyere haza apádhoz. Miért, beteg? Nem, de jobb, ha itthon vagy. Azonnal vonatra ültem, de még így is másnap hajnal lett, mire megérkeztem. A régen szabó műhelynek használt szobában feküdt az apám. Fa ágyban, szalmazsákon. Nagyon csendesen lélegzett, alig lehetett hallani. Szeme a semmibe nézett. Nem ismert meg. Fáj valami, apuska? Nem. Kell valami, apuska? Tea, kis leves? Gyengén nemet intett. Leültem. Anyám nem szólt, fáradt volt és kialvatlan, egy hete már volt tartott már a virrasztás. Özvegy nagynéném, aki segíteni jött át ezekben a nehéz napokban, tútul mondta, hogy anyám ne értse, elküldtem a Simonért. A kelő nap már megizzasztotta a bepárásodott ablakszemeket, megmozdultak a fázós legyek is, amikor az öreg Simont benyitott. Éppen olyan volt, mint 40 évvel ezelőtt. Még a szemüvege sem karcolódott meg, nem oxidálódott az aranykeret. Ruházata tiszta és vasalt. Lehet, hogy gyérebb volt a haja, de így még inkább hasonlított valami glóriához, ahogyan azt a gyermekkoromban láttam. Ránk mosolygott, de nem jött oda hozzám. Nem üdvözölt, nem fogott kezet a befolyásos emberrel, akkor már gimnáziumi igazgatóval. A betege kezét fogta meg, az embertársáit, a szegény öreg szabójét, akinek nyugdíja sincs, csak megrokkant 80 éve, és most zavarban van, hogy ezzel mit kezdjem. Engem már nem ismert fel apám, de Simont igen. Meghalok, doktor úr. Láttam, az öreg doktor megszorítja a hűlő kezet. De feltámadunk, Miklós bácsi, feltámadunk. Azt hiszem, ilyenkor szokták mondani, hogy angyal szállt át a szobán. Mert csend támadt, mint a teremtés hajnalán, mint a születés titokzatos pillanatában. Pedig halottunk lett. Ennek a nem létező halálnak a mienségét, kicsiségét és nagy értékét magyarázta meg nekünk ez a bölcs hívő öregember, polgári foglalkozása orvos, valójában apostol, amikor nem adott élesztő injekciót, hogy egy másik öreg esetleg még végrendelkezhessék a semmiéről, hanem a múló percek kínja helyett meghirdette neki az örökké valóság evangéliumát, feltámadunk. Így történhetett, hogy anyám nem ejtett könnyet. Csak ült tovább a széken, hogy ne legyen utunkban. Mi a nagynénémmel vizet hoztunk, hogy apámat lemossuk. A szent beszéd elhangzott. Az ige hirdető, aki nem volt papi mellény, luterkabát, begombolta a barna zakóját. A kopottas szabóműhely így is templom volt. A spulnik úgy álltak a varrógépen, mint az oltárgyertyák. A rész 11-es lámpa olyan volt, mint reformáció korabeli erekje tartó. A sok súlyos vasaló, mint bűneink nehezékei. A letörölt székek ragyogtak, mint ifjú lelkek a konfirmáció előtt. Elgyötört kis lelkeink lángolásra készek, mint a megfúvott parázs. Nem vettem észre, amikor az öreg doktor kiment az ajtón. A léghúzatra eszméltem, és megláttam, hogy a halotti bizonyítványt kitöltetlenül hagyta az asztalon. Utána futottam, de a küszöbön megtorpantam. Halotti bizonyítvány? Kinek? Apámnak? Hiszen ő közelebb van az örökké valósághoz, mint én. Halotti bizonyítvány? Kitől? Simontól? A tanítványtól? A küldöttől? Akit már kiskoromban felismertem? Ilyen csontvászpapírt ő nem ír alá, hiszen az imént is mondta, hogy feltámadunk. Nagyon jól tudjuk, hogy a fiatalabb, de a gyakorlott idősebb lelkészek is mennyi munkával, vívódással készülnek fel egy-egy prédikációra. Megnézik az eredeti héber szöveget, a görög szavak szinonim jelentését, a különböző bibliafordításokat, Luther értelmezését, s még mindig elégedetlenek. Igazuk van? Igazuk van. Egy szavas ige hirdetés. Van ilyen? Készülés nélkül? Szeretném megvédeni az öreg Simont, s hitelesíteni a történetet. Az ő egy szavas ige hirdetését hosszú előkészület előzte meg. Hite és az egész élete. Eddig a novella. Az angyal szaváról, arról, hogy az asszonyok értesültek, és ez mit jelenthetett, olvassák el a testvérek a mostani lámpás újság első két oldalát. Különben pedig az Isten adja meg mindannyiunknak, hogy a hitünk és az egész életünk tanúságtevővé tegyen bennünket Isten ajándékaképp, amikor az élet határmesdjéjén állunk és billenünk ide-oda. Imádkozzunk! Jó Istenünk! Áldott légy, hogy nekünk adtad az életet. Taníts minket, a szívünket megnyitni. Amen.